Egy alapvetés az ott kell legyen minden színházi előadásnál, hogy mit mond a színész. Ő közvetít egy derék, okos embert, majd tegyünk föl Shakespeare-t, hogy agyon van tűzdelve mindenfélével, ragyog a találékonyságtól sokszor egy néhány rendezés és szerep, és nem értem, a fától az erdőt nem látom. Mit mondott az író, és hogyan közvetítik azt nekem? Ezzel úgy néha bajlódok magamban, amikor látom, vagy hallom, vagy esetleg magamon még néha észreveszem.
Tehát az bánja, hogy nem tanított?
Igen, most már bánom. Annak idején nem is volt nagyon időm rá. Nem. Mert szerettem délután aludni. Délelőtt próbáltam, este előadás, a kettő között meg sokszor. Pedig akkor illik bemenni a főiskolára. Amikor én jártam főiskolára, kivéve Ádámot, ott nagyon sok tanár szinte be se jött, vagy törökülésben ráült az íróasztalra a katedrán, és onnan beszélgetett velünk. Voltak ilyenek is.
De meg lehet tanulni a színész mesterségnek minden apró rezdülését, technikáját? Tehát az elleshető, tanulható?
Így külön nem. Azt hiszem, hogy olyan alapvető dolgokkal kell foglalkozni, ami még nem színészet, de már úgy csinál, mint ahogy egy igazi ember csinálja. Például felfogni azt a teret, amiben belekerül az ember, vagy a színész. A testetartása, a frontja a testének, a nézés iránya. Ez mind-mind sugal valamit, és ezek most akkor még meg se szólalt az ember. Hogy be tud-e jönni valaki úgy a színpadra, hogy tolja maga előtt a levegőt, mert fölfogta azonnal azt a teret, amiben belépett. És hozzá a maga adott egyéniségét. Ha két ember egymással szemben áll a színpadon, a testük tartása, a testük által bezett szög, az is rengeteget jelent. Rengeteget jelent, hogy ezért olyan tompák és ostobák tudnak lenni a televízióban sokszor látott jelenetek. Nézzem meg még egy közepes amerikai filmet, és hogy milyen mozgékony közben a színész. Anélkül, hogy lemondanod a jelenet tartalmáról. Különböző szögekben van az arcuk, a tekintetük. Mintha lefúrták volna sokszor a színészt, úgy beszélnek egymással. Na, ezekkel azért úgy elbosszankodom, de nem gyötröm magam vele. A fiatalok mostanában nem mernek megszólalni, ha más lenne a véleményük a játékról, mert féltik a jövőjüket, nem mernek megszólalni. Nagyon valamitől elhatalmasodott a rendezői uralom. Nincsenek igazán, csak elhangzottan, de nem, vagy meg meghirdetetlen, de alig találni olyan elvbaráti közösséget, ahol boldog és jó az együttlét a próba folyamatban.
Vannak gondolatai. Akkor sem menne vissza a színházba, hogyha egy szemére nagyon kedves rendező hívna?
Nem. Úgy vagyok vele, tudja, mint aki meggyúrt egy tésztát, és végzettel, és utána összepaskolja a tenyerét, hogy kész, és így eltudja magától, amit eddig gyúrt. Nem kell már. Sajnálom, de nem kell már.
A filmezésbe hogyan és mikor szeretett bele igazán?
Nem kellett abba beleszeretni nekem, ez elég hamar elkezdődött, és úgy fogtam föl, hogy a színészetnek egy magától értetődő része. Annyit kell tennem, hogy nem 30 méterre szólok, hanem esetleg 20 centire egy másik embertől. Ez, ilyenkor az ember átrendezi az arcát, a mozdulatait, a mimika, szemműködése, a hangvétel. Nem kell, mesterségnek egy része film ellen. Nem kellett beleszeretnem, ugyanúgy csináltam, csak kódoltam, mint a színpadi munkát. Más kódot kapott a játék.
Melyik az a magyar film, amiben úgy érzi, hogy a legjobban sikerült és a legjobbat tudta nyújtani?
Amiben felhőtlenül jól éreztem magam, az például a Pacolainak a filmje, a Kalandorok, a Rudolf Petivel lehettem együtt.
Az nem olyan régi film.
Az egy hihetetlen melegbe forgattunk, egy autóba, amiben beszorult a meleg. Fárasztó volt, de nem tudom, valamitől a jó kedv, a jó barátság, a jó hangulat, az túl segít ebben. Ott ilyen hagyták, hogy mókázhassak. Egész jó lett aztán az én szereplőm is.
És az Indul a Bakterház, arra hogyan gondol vissza?
Az Indul a Bakterház, erre mindenki szívesen emlékszik, de valahogy egy nagyon ikonikus film, de ugyanúgy készült, mint a többi. Nem volt bennünk különösebb plusz. De ha néha látom, vagy felhívják rá a figyelmemet, hogy volt ez, egy jót röhögök rajta, és nem is röhögök, inkább azt mondom, hogy jót kuncogok rajta azokon a találmányokon, amiket beleépítettem a játékba. Kuncogok, inkább azt mondanám, nem röhögök. Kuncogok, egy ilyen titkos belső mosoly van bennem, amikor végignézem.
A szeszélyes évszakokban volt egy Csak ezen legyek túl című paródia bohózat, amelyben ugye ön alakította azt a figurát, aki egészen óvodás korától, majd öregségéig, öregkoráig mindig azt mondta, hogy egy bizonyos élethelyzetben, hogy
hát
csak
ez
ezen legyek
sikerült,
túl.
Igen, sok mindenen már túl lettem, vagy túl vagyok, igen, emlékszem rá.
Valahogy mindig úgy azon gondolkozunk, hogy azt mondjuk, mondogatjuk magunkban is, meg hangosan is, hogy csak ezen legyek túl, és valahogy a pillanatot meg nem éljük meg közben.
Na ez egy fontos dolog, igen, a pillanat. Magában, nagyon, ott nagyon le tudok ragadni. Ha látok egy pillanatot, és nagyon viszonylag gyorsan összeverődik az a sok alkotó elem, ami létrehozta azt a pillanatot. Ugye a bámészkodást az egy helyre szegezett tekintet, ami nem csak azt az egy pontot nézi, hanem annak a környezetét is, miből jött az létre, hogyan történt. Úgyhogy ezeken én jó el vagyok. Nagyon jó, nagyon le tudok ragadni például egy tartalmas történelmi emléknél. Úgy kellett elráncigálni engem például Herkuleumban, amikor néztem ezeket a fennmaradt, csodálatosan fennmaradt belső részleteket, egy lakásnak a belsejét, a festményeket a falon, az udvarait, az átmenőit, egyszerűen megmozdul bennem sok minden.
Az érdekelne, hogy ön úgy tartja-e, hogy a sorsunknak saját magunk vagyunk úgymond a kovácsai, vagy van-e egy olyan felsőbb hatalom vagy dolog, ami valahogy rávezet vagy irányít minket bizonyos dolgokban? Hisz-e az isteni gondviselésben?
Na, itt akartam kilukodni, mást akartam mondani, ami azonos ezzel. Az a harmónia, az a nyugalom, amivel az ember kezelni tudja magát, az már feltételez egy ilyen lényt is. Ha az ember folyamatosan és higgadtan harmonikus rendet tud tartani magában, az már feltételezi ennek a lényét. Vagy ha nincs ilyen, akkor helyette egy olyan állapot van, amit ő sugallhatna. Nem tudom, hogy nem voltam nagyon homályos ezzel a fogalmazással. Nem vagyok hívő ember, és mégis az vagyok.
Tehát eljutott már odáig, hogy ezen gondolkozik, figyeli a jeleket?
Ha harmonikus az ember önmagával és a környezetével, legyen az akár a táj, akár a társa, akkor mindazokat a dolgokat megteszi, amit az írások is mondanak, vagy amit a felsőbb, az előbb említettük, mondjuk Jóisten tanásként hirdet, hogy hogy kellene élni ahhoz, hogy nyugalom, harmonikusan és méltón élje az ember az életét. Az esetek többségében nem sikerül, de hát nagyon tudok örülni annak, hogyha sikerül egy olyan helyzetet teremteni magamnak, hogy már olyan méltón élek, ahogy azt kéne tenni, ahogy viselkednem kell magammal, a környezetemmel, leszármazottaimmal, embertársaimmal.
Tehát a harmóniában, a csendben ott van maga a létezés is?
Hogyne, igen. Az igazi létezés ott kéne, hogy legyen.
És észre tudjuk ezt venni a hétköznapokban?
Igen, nagyon át körül kellene nézni körül magunkban, hogy kik alkalmasak arra, hogy ezt a folyamatot próbálják irányítani, vezérelni, hogy képviseljék. Egyre kevesebb szavahihet embert látok, aki erre alkalmas, hihetetlen hajtás folyik, az egzisztenciákért is megfeledkeznek egy sor más fontos dologról. Annak eleget tennének, mint még vezérnek is jobbak lennének.
Gyermekként sokszor elképzeli azt az ember, hogy milyen lesz majd ennyi meg annyi évesen, hogy hol fog tartani, mit fog csinálni. Ön elképzelte ezt annó? Voltak-e ilyen saját magának szabott határidők, hogy eddigre meg addigra ezt szeretném elérni?
Hát szokták mondani, igen, szokták mondani, ugye, hogy az a bizonyos 33 év a Krisztusi kor, addig az ember nem teremti meg magánható a kután, amely egyre nehezebb. Én erről csak tudtam, de nem törődtem ilyesmivel. Nem törődtem, mert valamitől, bár nagyon sok esetben kellemetlen voltam a munkatársaimmal, tartottam tőlük, féltem is talán tőlük, de folyamatosan történtek velem jók. Úgyhogy a 33 éve, mennyi voltam a 33 éves koromban? Látja, akkor ment a Szókratész védőbeszéde, amivel sikerült megteremteni magam ebben a budapesti színházi közösségben. Tehát nem voltak határidők. Nem voltak határidők. Határidők most annyiban vannak, amennyiben szeretnék még egy jó szakaszon egészségesen működni a környezetemmel, a gyerekeimmel, az unokáimmal. Az emiatt a határidő miatt némi aggodalom van bennem, hogy ez meddig tolható ki. Érti, miről beszélek?
Változnak valahogy az elképzeléseink.
Legyen annyi életem, hogy tudjam mindazt a hasznosat, esetleg mástól is jónak mondott dolgot továbbadni a srácoknak.
Csak nekik,
Akik
vagy valahogy a környezetének is?
meg
Ahhoz
igen.
olyan tervei vannak, hogy könyvet ír, vagy valahogy összegez, vagy...
Ajaj, igen, ezt sokan mondták nekem, igen. Igen, én elkezdtem, volt egy időszak, amikor nagyon, igen, amikor csüggeteg voltam, majd szokták mondani, hogy a cipőm mellett jártam. És valaki azt tanácsolta nekem, hogy kezdjek el írni, írjam ki magamból mindazt, ami nem esik jól, ami nyomaszt, ami visszafog. Este jót írtam, úgy tűnt nekem, igaz, hogy ittam mellette egy kevés vörösbort, úgy tűnt nekem, hogy remek az írás. Na, akkor reggel, amikor ezt elolvastam, akkor észrevettem, hogy milyen nehéz mesterség az írás. Mármint a jó dolgoknak az írása. Nem voltam, de nagyon, miután elég bíráló magatartással éltem végig az életemet, magam felé is, mások felé is, hát én reggel látva azt a gondolatmenetet, amit este kiválónak találtam már, akkor letettem erről, hogy többet kísérletezek vele.
Tehát akkor nincs is most tervbe véve, hogy majd
hogy írnék bármit?
Igen.
Nem, nincs.
Vagy majd valakinek elmondja, aki ezt megírja, vagy leírja?
Nincs, meg az lenne talán, de ilyenkor mindig elgörbül az. A színész elkezd beszélni, hogy már mondjuk más írja le. Ezért baj van például az interjúkkal is. A színész mozog közben, pofákat vág, gesztikulál, és ezzel együtt tartja érvényesnek azt, amit mondott. Ez leírva már nem látszik.
De talán a hangból, amit most rögzítek, azért sok minden kihallatszik,
igen.
Hogy az is, amit nem mond el az ember.
Mondjuk azt mondom egy interjú alkalmával is, akkor azt mondtam neki, hogy jó napot. Csak azt írja, akkor csak betűk vannak ott, mákszemnyi betűk. Csak azt is mondtam neki, hogy jó napot. De nincs benne az egész, hogy süss meg, tűnyelő. Jó napot. Ezek a hangsúlyok nincsenek benne, elgörbül az értelme az egésznek. Ezért nehéz sokszor is, nehezemre esik ilyen írásbeli interjúkat adni.
Mert a hangjával annyi mindent el tud meg el tudod
mondani.
De,
annyi minden, persze, ilyenkor az egész test működik. Az egész test működik, a szem működik, tehát minden jelentőség teljes. Fejér Gyuri ezért szerette például a szemkörnyékét venni. Azt mondta, hogy az egy nagyon komoly színpad, a szem. Az sok mindent tesz hozzá az elmondottakhoz. A szem, ahogy működik, ahogy fénylik. Vagy elborul, vagy... Ugye milyen jó kifejezés is a magyar, vagy elborul a tekintete. Elmegy a fénye, és indulatoknál elmegy a szem fénye. Ezt tudtuk például a Fejér Gyurival. De jó kifejezés, nem úgy elborul a tekintete. Ebben benne van a szemöldök, a homlok ráncai, talán még a bőrszín is megváltozik, a izgalomban kipirul, vagy elsápad az izgalomtól valaki. Ugye? Hát szenzációs a magyar nyelv.
Felszokta fedezni magában időnként azt a hókuszpókságot, vagy hogy néha kicsit úgy viselkedik az ember, mint hókuszpók, akinek a hangját adta?
Néha még most is úgy szólok a gyerekekhez, a kicsikhez, akik nagyon szórakoznak a dolgon. És akkor én meg adnak, attól vagyok boldog, hogy látom, hogy röhögnek. Ugye ez a bohóság, ez a hókuszpók, ez még mindig működik és hatékony.
És ilyenkor mit szokott mondani nekik?
Nem mondok nekik semmit, ha válaszolnom kell, csak fölveszem ezt a hangot. És meglepően hatékonyabb néha, mint ha csak simán mellhangon kérem.
Nem beszélve törpapa hangjáról.
A törpapa hangja az a síkok.
Igen. Ilyen nagy színészeink adtak ilyen kedves figuráknak hangot, azért ez nagyon sokat hozzáadott a kis rajzfilmekhez. Legalábbis ezt én mondom. Megnéz az ember egy Oroszlán királyt, még azt a régit. Hát azt magyarul kell szerintem megnézni.
Igen. Itt volt ugye ez a Frédi és Béni. A szerencsétlen amerikaiak. Állandóan ilyenkor elkérték a szinkronizáló színésznek a hangját, majd ők megvizsgálják, és alig hanem oszcillográffal nézik azt, hogy ugyanolyan kilengést mutat-e, mint az eredeti amerikai. Ha tudták volna, hogy mennyivel, hogy milyen szinten javította föl a magyar fordítás és a magyar színész viselkedése a filmjüket, ha tudták volna.
Nem is tudom, mit kívánjak így az interjú végén még önnek.
Egészséget.
Egészséget, jó egészséget.
Annál fontosabb ebben a pillanatban nincs, mint az egészségünk.
Az, hogy majd, hogyha 90 éves meg 100 éves lesz, akkor is ilyen
jó. Jó,
jó
akkor találkozunk ugyanígy.